Önök József Ágnes műsorát, a színpadképet hallják a Civil Rádióban. Három földrész 14 országából érkeznek a versenyzők az idei Bartók világversenyre. A nemzetközi összehasonlításban is igen nehéz kötelező repertoár nem tantorította el az ifjú zongoristákat. Érkezett jelentkezést Tajvánról, Oroszországból és Svájcból, több versenyző jelezte részvételét az Egyesült Államokból és Japánból. Az elődöntő repertoárján meghatározó jelentőségű Bartók művek mellett főként Liszt, Dohnányi és Brahms darabjai szerepelnek. A középdöntőbe jutottaknak egy Bartók zongoramű és egy bécsi klasszikus zongoraszonáta mellett elő kell adniuk a verseny 2018-as zeneszerző fordulójának egyik győztes művét, Dobos Dániel, Drumul, Drakuruli vagy Stark János, Mátyás Toccata című zongoradarabját, a döntőben a századforduló francia és orosz zeneszerző óriási a kompozíciói, illetve a romantikus művek választhatók a nagy döntő három versenyzőjétől pedig Bartók vagy Liszt zongora versenyt hallgat majd a nagy terem közönsége és a rangos nemzetközi zsűri. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szenátusának legutóbbi döntése értelmében több olyan kiemelkedő művész is tanít majd a 2019-20-as tanévtől, aki még nem volt az intézmény oktatója. Így Balázs János zongoraművész 1988-ban született Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanult és diplomázott, több nemzetközi zongoraverseny győztese, eddigi pályafutása során játszott már Európa legjobb hangversenyhelyszínein, számos rangos elismerés birtokosa, a kitüntetései között van Kossuth és Liszt Ferenc díj is, és ő a Cifra György Fesztivál művészeti vezetője. Vele beszélgetek. Hogy jut ideje? Annyi mindent felelősség van az vállán. Tehát ő nem csak kivételes zongora művész, hanem küldetést is teljesít Cifra életmű ápolásával, és most pedig tanítványokat a Zeneakadémia falai között tanítványokat is vállal.
Úgy gondolom, hogy egy mai művésznek rendkívül aktívnak kell lennie. Természetesen számomra a zeneművészet, a zongora, mint olyan a legfontosabb tényező az életemben, és a legnagyobb fókusz erre hárul, de mivel rendkívül sok lehetőséget elismerést kapok, úgy gondolom, hogy szeretnék a társadalom aktív részesévé válni, és a jövő nemzedékéért is tenni. Annak idején, nem is volt olyan rég, nagyon sokan tettek azért, hogy én eljussak ideig, és nagyon sok segítséget kaptam. Szeretném ezt a segítséget megadni a most feltörekvő generációnak, és úgy érzem, hogy van, mindig óriási lehetőség van a fiatalokban, potenciál, de önmagában a tehetség kevés. Hogyha a nemzetközi fórumokon és a nemzetközi koncertéletben szerzett tapasztalataimat, valamint a óriási mesterektől szerzett tudást én tovább tudom adni, akkor úgy gondolom, hogy a magyarországi kulturális és zeneművészeti jelenlét az egész világon folyamatosan élő lesz, folyamatosan innovatív lesz, és hozzá fogunk tudni tenni ahhoz, hogy mindig is a világ élvonalába tartozzunk. Ehhez pedig a legjobb intézmény, amely tulajdonképpen helyszínként és táptalajként tud szolgálni egy magyar zongorista számára, az a Zeneakadémia, amelyet Liszt Ferenc alapított, és amelyben olyan legendás tanárok és művészek léptek fel és tanítottak, akikhez büszkeség csatlakoznom, úgyhogy nagyon megtisztelő a felkérés, és az idő az valóban nekem is ugye egy nap 24 órából áll, de én úgy érzem, hogy ezek most olyan pillanatok, olyan akár nevezhető történelmi pillanatnak is, amelyek nem adnak arra lehetőséget, hogy rest legyek, és ne dolgozzak 120%-on. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lesz időm mindenre. Lehet, hogy kevesebbet fogok aludni, de ezt én nagyon szívesen bevállalom.
Koncertre, mert ugye koncertre is készülni kell.
Rendkívül aktív szezon elé nézek, itt a nyári szezonra gondolok természetesen. Egyrészt, hogy hamarosan befejezek a Virtuózok forgatását, egy lemezfelvételem is lesz, ahol Dubravai László zongoraművét, új zongoraművét fogom lemezre venni. Lesz egy szabadtéri koncertem a Zeneakadémia előtt, illetve a szokásos Zenergia elnevezésű szabadtéri koncertem majd a Bazilika előtt. Addig utazni fogok rendkívül sok helyre, külföldi helyszínre. Nemrég jöttem meg Izraelből, a Győri Balettel volt egy ragyogó produkció.
Egy egészen különleges, élő zenére táncolnak.
Igen, pontosan, és úgy gondolom, hogy ez a közönség számára is azért talán többet jelent, mert önmagában, hogyha csak audio élményünk van egy darabról, és hogyha nincs mögöttes tudásunk a darab keletkezés történetét illetően, akkor talán csupaszabb az az élmény, amelyet az audio-vizuális élmény tud jelenteni, hiszen a koreográfia hülyen tükrözi a zenének, a kompozíciónak a tartalmát. Így az izraeli közönség rendkívül lelkes volt egyébként, és nagyon-nagyon öröm számomra, hogy a Győri Balettel olyan pillanatokat élhettünk meg, amely különleges egy zongorista számára. Mi állandóan egyedül vagyunk egyébként, ez a szólista szakma, ez magával hozza azt a fajta egyedül létet, amely nem jó, de most társaságban voltam, és hát a fantasztikus tudás mellett remek és ragyogó emberekkel ismerkedhettem meg.
Ez egy különleges koncert. A világban van ilyen? Mert ugye, hogy zenekarral, élő zenével játszanak, olyasmi van. De hogy egy zongora művész, aki ugye máshogy áll a műhöz is hozzá, mint mondjuk egy kísérő zenekar, ilyen szimbiózisba tud lenni a mozdulattal és a mozgással, ennyire rá, belül lélekben ráérez, vagy együtt érez a mozdulattal. Van ilyen a világban?
Úgy gondolom, hogy ez egyedülálló, a Győri Balettel való kezdeményezésem, mint ahogy van egy pár ilyen, például Ajkó Félixszel is az improvizációs estem. Ezek nem működnek kémia nélkül, nem működnek anélkül, hogy ne jussunk úgy kompromisszumra, hogy be ne kelljen csorbítanunk a saját elképzelésünket. Ehhez ugyanolyan gondolkodású embernek és ugyanolyan érző művésznek kell lenni. Ezt nem lehet tulajdonképpen gyakorolni, természetesen próbált igényel, de valóban az, hogy egy mozdulat sort lereagálni a zongora mellett, ehhez kell egy kis improvizációs készség is, hiszen nincs kétszer ugyanolyan előadás. Én egyébként táncprodukció nélkül is rendkívül szabadon szoktam kezelni a koncertjeimet, mert úgy gondolom, hogy a szakmai perfekción túl a legfontosabb az érzelemközpontú élmény, hiszen a közönség nem csak azért jön, hogy 1896-odjára meghallgassa Beethoven apasszionált a szonátáját, hanem az érzelmeit szeretném megélni. Úgy gondolom, hogy a mai világban rendkívül nagy szükség van az igaz érzelmeknek való megélésére, mert lassan minden adásvétel tárgya elborít minket a materiális tennivalók sokasága, és talán a művészet az egyetlen egy olyan még érintetlen terület, részben érintetlen, amely képes ezt a fajta naivitást, jó értelembe vett naivitást, hamvasságot és őszinte embertől emberi terjedő zenei hatalmat közvetíteni. Nekünk művészetnek ez a legfontosabb küldetésünk tulajdonképpen, és hogyha ez egy csak egy pillanatra megvalósul egy koncerten, és a karrierben egyébként vannak ilyen pillanatok, akkor már azt mondom, hogy megéri az a napi 5-6-7 óra gyakorlás, ha csak egy embernek szerzünk boldogságot azáltal, hogy a zeneművészetet képviseljük.
Baráti Kristóf hegedűművész 1979-ben született Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Tátrai Vilmos és Szentei Miklós voltak a mesterei. A Stradivarius társaság jóvoltából Lady Hemsworth nevű 1703-as Stradivari mesterhegedűn játszik. Számos kiemelkedő nemzetközi versenyen nyert díjat, rendszeresen fellép a világ nagy koncerttermében és fesztiváljain, elismerései között van a Kossuth díj és a Bartók Pásztori díj. Előadó művészként, egy sokat koncertező előadó művészként, ez mennyiben lesz új az ön számára, illetve mit jelent tanítani?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy életem során nagyon izgalmas és érdekes sokszínűséget tapasztalhattam meg tanáraim által a tanításban. Én azt gondolom, hogy akkor tud igazán izgalmas lenni a tanítás, hogyha egy tanár egyéniség úgy tudja az egyéniségét sugározni, hogy közben a hallgató vagy a fiatal zenész kollégának az egyénisége abszolút teret kap, sőt, igazából azt gondolom, hogy ösztönözni is érdemes a fiatal zenész kollégát arra, hogy a saját egyéniségét próbálja meg megtalálni, és ilyen szempontból én azt hiszem, hogy minden tanárom részéről ugyan különböző formákban, de kaptam biztatást. Természetesen nagyon fontos a verbális megfogalmazás a zenei gondolatoknak. Ilyen szempontból, ha nem is a szólista pályafutás, ám bár azt gondolom, hogy a próbák során még így is meg tud jelenni, sőt meg kell, hogy jelenjen az, hogy egy szólista meg tudja-e fogalmazni, tudja-e invitálni a zenekart vagy a karmestert arra, abba az irányba, amit ő a zenei koncepciójában megfogalmaz, de akár a karmesterséget is említhetném, amit néhány éve több-kevesebb rendszerességgel is, talán több
sikerrel,
talán több, mint kevesebb sikerrel meg tudok valósítani, ez egy óriási dolog. Én azt gondolom, amikor az ember 50-60 zenésszel áll szemben és megállítja őket játék közben, az, hogy olyankor mit mond, és milyen formában inspirálja a zenész kollégákat, az nagyon sok mindenre megtanítja, és én azt gondolom, hogy ezek összessége meg tud jelenni egy az egyben kapcsolatban a növendék és a tanár között, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a növendék ne egy bólogató üzemmódban fogadjon el mindent, amit egy tanár javasol, legyek az akár én, vagy bárki más, hanem mindig mindennek az okát, a miértjét próbálja meg keresni, találjon adott esetben saját válaszokat problémákra, tehát ebben az önálló művészi gondolkodás irányába próbálnám terelni elsősorban a növendékeket, akiket majd felveszek.
Életmódja iskolában. Milyen változás lesz ezzel? Hogyan sikerül ezt beilleszteni az életvitelébe?
Ez ugyanúgy kihívás, mint bármilyen más újdonság az életben. Azt gondolom, hogy egy művész számára a legértékesebb dolog az ideje, és hogy ezt hogy tudja beosztani. De én azt gondolom, hogy ha az ember fontosnak tart valamit, akkor mindenképpen talál rá időt. Jelen esetben számomra tényleg nagyon fontos. Nagyon nagy felelősség, hogy a növendékkel, amikor csak lehet, és amikor csak Budapesten tartózkodom, minél intenzívebben tudjak foglalkozni. Nyilvánvalóan azt a fajta rendszerességet, amit akkor tudnék képviselni, hogyha ez lenne a úgymond fő foglalkozásom, azt nem fogom tudni garantálni, sőt, biztosan garantálni tudom, hogy nem tudom képviselni, viszont azt mindenképpen megemlíteném, hogy Kovács Péter kollégám, ugye a Mendelssohn Kamarazenekar koncertmestere alapítója, illetve zeneakadémiai tanár, eddig kamarazenei platformon, most meg főtártanárként is, ő is szeptembertől tanít, majd vele közösen fogunk növendékeket vállalni. Hogy mennyit, azt még mi sem tudjuk. Én azt gondolom, hogy érdemes inkább alulról építkezni a létszám kérdésben is, és majd az év folyamán ki fog valószínűleg derülni, hogy hány növendéket fogunk tudni esetleg a jövőben még vállalni.
Mit jelent tanítani? Hát lehet ezt adni. Az, ami önben van, ugye minden művész, nem csak azért Antonom, a zeneszerző egy fantasztikus egyéniség, az előadó művész egy fantasztikus egyéniség. És hogy lehet ezt átadni?
Ugye az alkotó művészet és az előadó művészet azért meglehetősen lényegi különbséggel bír, tehát hogyha zeneszerző lennék is, nekem a zeneszerzésről kéne beszélni, akkor is valószínűleg fel lehetne építeni egy szempontrendszert, ami alapján mondjuk én gondolkodom. Az előadó művészetben az a könnyebbség, hogy azért van egy szöveg. Nyilvánvalóan ez egy sokkal absztraktabb műfaj, mint mondjuk egy színház, de alapvetően azért 180 fokos fordulatokat nem lehet értelmezésben megvalósítani, tehát egy drámai pont, egy karakter, mondjuk úgy, hogy alapvető jellege azért azt hiszem, hogy két jó zenésznél teljesen egy irányba fog mutatni. Én azt gondolom, hogy azt mindenképpen át lehet adni, amilyen tapasztalatokkal az ember gazdagodott az évek során. Szemléletmódot lehet fölvázolni, szempontrendszereket lehet fölvázolni, tehát mi alapján ítél meg az ember egy problémát, és milyen szempontok alapján keres rá megoldást, azt mindenképpen fel lehet vázolni. Én azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy az ember higgyen a növendékben, és hogy a növendék higgyen önmagában. Ez azt hiszem, hogy egy tanári felelősségnek egy nagyon fontos része, és teret kell adni a növendéknek, hogy ne egy alárendelt szerepben érezze magát, hanem érezze azt, hogy az ő felelőssége is az, hogy ebből a szándékolt tudásátadásból ő mennyit szándékszik fölvenni.
Köszönöm szépen. Boldocki Gáborral beszélgetek. Hogy választotta a hangszerét, és mit jelent önnek ez a hangszer? És most ugye egy gyönyörű művet hallottunk, egy különleges hárfa összeállításban.
9 évesen kezdtem trombitálni.
Mit tetszett meg a hangszerben? Mi fogtam meg?
Nagyon egyszerű, mert édesapám is trombitált, és ő részfúvós hangszereket tanított most nyugdíjas a Kiskörösi Zeneiskolában, és ő adta kezemben először ezt a hangszert. Elkezdtem rajta egész egyszerűen játszani, és aztán minden hangszernél nagyon fontos, hogy rendszeresen gyakoroljunk rajta, ez talán a trombitára különösen igaz, és nagyon későn egyébként 20 éves volt már, amikor a Genfi Nemzetközi Trombita Versenyen, az első nemzetközi trombita versenyemen 3. helyezést értem el, és pont a 20. születésnapon kaptam a kezembe ezt a díjat, akkor aznap döntöttem el, hogy odáig is komolyan gondoltam, de most már tényleg zenész és trombitás szeretnék lenni.
Hogy alakult ez eddig?
Nagyon örülök, és megtiszteltetés volt a Zeneakadémia hallgatója lenni, majd aztán Karlsruhe-ban, Németországban is tanultam egy pár évet, és a nemzetközi trombita versenye kapcsán ismertem meg a mai menedzseremet, akivel igazából szerencsére lépésről lépésre bontakozott ki az én életpályám, és volt idő felkészülni a szóló koncertekre. Ha körülbelül 60 koncerten játszom egy évben, és ez nagyon szépen kiegészíti a zeneakadémiai munkát. Nagyon jó érzés elutazni, és jó zenészekkel együtt játszani, és aztán itt otthon elmesélni a növendékeknek az élményeket.
Tanít. Mit jelent önnek a tanítás?
Tanítás az fantasztikus. Fiatalokkal együtt lenni és segíteni őket. Igazából ebben a pillanatban 6 növendéken van, és ez nem csak a művészi oktatás a darabokkal kapcsolatban, hanem azért 6 életút van a kezemben, és segítem őket, menedzselem is őket, együtt gondolkodunk, hogy hol érdemes esetleg Erasmus program keretében tanulni, vagy hol érdemes próbajátékra elmenni, hogy épül fel egy szólókarrier. Pálfalvi Tamást említetném, akivel sikerült fölkészíteni őt, hogy megnyerjen egy Fanny Mendelssohn nevű ösztöndíjat, amivel egy lemezfelvételt tudott készíteni, és elindult az ő szólókarrierje is, ami egyébként sem könnyű, különösen fúvós hangszereknek nem könnyű.
Milyen szóló lehetőségek vannak? Ugye ez egy olyan hangszer, amelyik szóló hangszerként nem olyan régóta hallhatjuk. Milyen a zenei repertoár, illetve hogyan tudja ön építeni ezt a zenei repertoár, mint hangszer átiratok is készülnek?
Igen, tulajdonképpen Maurice André, a legendás trombitás volt az, aki megmutatta, hogy ez a hangszer nagyon szépen szól, és őt nagyon szerette a közönség, szerették a játékát, az ő trombita hangját, és ő általa lett ez egyáltalán elképzelhető, vagy népszerű, hogy a trombita, mint szóló hangszer is lehetséges a színpadon. Én megnyertem az ő versenyét, és együtt is koncertezhettünk annak idején. Hát a repertoárunk természetesen kisebb, mint a hegedű vagy a zongora, összese lehet hasonlítani, nagyon hiányzik a repertoárunkból, különösen a romantika ideje, viszont éppen ezért fontos feladatomnak tartom én is, hogy kortárs zeneszerzőkkel találkozzak, inspiráljam őket, hogy szülessenek darabok a trombita számára, amit aztán a növendékeim és bárki az ifjú generáció játszhat. 2015-ben például szerintem óriási dolog, hogy a Krisztóf Penderecki írt egy trombita versenyt, ez az utolsó versenyműve most ebben a pillanatban, és ezt én mutathattam be, és ettem mellett természetesen az átiratok, tehát a barokk klasszikok korszakából szerintem én sokféle hangszeren játszom, mint ma például a szánkürtön. Nagyon sok izgalmas lehetőség van a hangszer számára, és hárfa trombita az valóban számomra ma volt az első alkalom.
Köszönöm